Akkor szeretettel üdvözlök mindenkit. Látszik? Hát az előadásom címe tulajdonképpen a molekuláris jelzésekről szeretnék beszélni a mikrobiális közösségekben. Ezeknek a közösségeknek a fontosságát ezt mindannyian átérezzük ilyenkor, hiszen tudjuk, hogy ezek sokkal többen vannak, mint ugye mi egy ilyen teremben. Talán nem is tudják, hogy mi itt vagyunk, de azért nagyon sokan tudják, mert belülünk élnek. De a közösségek azért sokkal alapvetőbb szerepet töltenek be. Egyrészt a föld történet során voltak olyan korok, amikor ezek voltak a szinte egyeduralkodók, de még ma is ez a legnagyobb metabolizáló potenciál. Tehát a bálnákkal, elefántokkal együtt azért a melegvérű állatok nem alakítnak át annyi anyagot a környezetben, mint ezek. Tehát alapvetően fontos, hogy megtudjuk, hogy ezek miért stabilak. Fontos ugye az egészség miatt is, hiszen a bélflóra, ami ugye manapság már azért a tévé reklámoknak is tárgya, tehát tudjuk, hogy ez egy fontos dolog. Jó lehet, én szerintem semmit se értünk belőle. Nos, hát a mi kutatásaink erre irányulnak egy néhány éve, és megpróbáljuk hát ugye feltenni azokat az alapvető kérdéseket, amelyek vizsgálhatók. Molekuláris szinten csak a legegyszerűbb dolgok vizsgálhatók, tehát hogy a genomokban hogyan látjuk ezeket a géneket. Populációs szinten pedig csak a legfelsőbb szint vizsgálható, például, hogy komputermodellekkel hogyan viselkednek azok a populációk, amelyek az általunk megismert géneket hát viselik magukban. Konceptuálisan, tehát fogalmi szempontból nagyon egyszerű elképzelésünk van ezekről a közösségekről. Van egy csomó sejt, amelyek nagyon különböző fajokhoz tartoznak. Néha egy ilyen közösségben azért 10-11 ezer faj is van, és mindegyik nagyon sok egyeddel van jelen. És ezek mind választanak ki magukból anyagokat, és hát azt tekintjük egy jól szervezett közösségnek, tehát amelyikben a sejtek elviselik az egymás anyagait. Ez sem egy plauzibilis dolog. Ráadásul egy ilyen közösség, amit így elképzelünk, ez még sokkal egyszerűbb, mint ami a természetben van, hiszen a természetben strukturált környezetek vannak, ami azt jelenti, hogy egyes fajok nem is nagyon látják egymást, mások pedig látnak mindenki mást. Tehát ez egy nagyon komplex rendszer, amelyről általános dolgokat nehéz elmondani. Na most a molekuláris jelzőrendszereknek egy alapja, amivel mi foglalkozunk, ezt quorum sensingnek hívják. A sejtek valahogy tudják, hogy nem egyedül vannak a környezetben, hanem elegendően van, tehát elegendő a számuk ahhoz, hogy valamit végrehajtsanak. A quorum, az az angol száz parlamenti életben a szavazatkész többsége, tehát a szavazatokhoz szükséges létszámot jelenti. Baktériumoknak is ezt tudni kell, hogy érdemes valamit elkezdeni, mert hogyha egyedül rohamozza meg valaki az ellenséget, annak nem biztos, hogy jó vége lesz. Tehát a sejtek jeleket bocsátanak ki, amelyek érzékelik egymást, és hogyha ennek a jelnek a koncentrációja elég nagy, akkor ők egy aktivált állapotba kerülnek, és elkezdenek termelni valamit. Itt például proteázt termelnek, amely az élelemből felszabadít mondjuk aminosavakat jelen esetben. Ezek az aminosavakat, ezeket érzékelik a sejtek ismét, egy még magasabb aktivált állapotba kerülnek, és ilyenkor aztán elkezdenek valamiféle aktivitást, például mondjuk elkezdik a bőrt megemészteni és betegséget okozni. De ehhez tényleg az kell, hogy ők tudják, hogy elegen vannak ehhez. Egyébként ezek a baktériumok nem élnének meg, tehát ezért is ezeket a sejteket joggal nevezzük társas lényeknek, mert ők csak társaságban tudnak létezni, kommunikálnak, egyrészt vannak ilyen szignálmolekulák, és kollaborálnak, tehát kooperálnak. Vannak olyan molekulák, amelyeket kibocsátanak a környezetbe, és ezeket közösen használják föl. Ezek a proteázok például, itt olyan molekulák, hogy ezeket nem tudnák ők egyfolytában termelni, mert akkor éhen halnának. Ez csak nagyon regulált környezet, nagyon regulált körülmények között lehet, ezért fontos ez a tulajdonképpen nem túl bonyolult jelzőrendszer. Na most a kérdés az, hogy hogyan képes ez a rendszer, ez egy ilyen nagyon egyszerű szabályzási kör, hogyan képes érzékelni a környezetet. A környezet úgy érzékeli, hogy van körülötte egy egyszerű félig áteresztő hártya, a sejfal, ami elválasztja a környezettől, és tehát ezen a sejtfalon csak a jelanyag megy ki és be. Na most ezáltal egy ilyen környezeti kapcsolás jön létre, mert hogyha a jelanyagot elsodorja mondjuk a diffúzió vagy a konvekció, tehát elmegy a sejtnek a környezetéből, akkor a sejt tudja, hogy itt nem érdemes semmit csinálni, mert teljesen egyedül van. Hát mondjuk ez egy ilyen durva egyszerűsítés. Mindenesetre nagyon sokféle jelanyag van. Az összes fő ilyen metabolit osztályból keletkeznek jelanyagok. Mindegyiknek különböző azért a természetrajza, nagyon sokféle mechanizmus van. Mi először a legegyszerűbbről beszélünk, ami ott a G-vel van jelölve. Itt most a kémiai természet az tulajdonképpen lényegtelen. Az a lényeg, hogy kettő gén kell hozzá. És ez a két gén is egy olyan 15-16 ismert topológiával helyezkedik el a genomokban. Azért vannak ezek hogy miért vannak, ezt természetesen nem tudjuk. De abban különböznek ezek a topológiák, hogy egyrészt vagy csak a kettő van, vagy egymás ellen folyik az átírás, vagy tandem folyik az átírás. Néha közöttük vannak reguláló gének, az a reguláló gén, amely arról gondoskodik, hogy ez a rendszer nem működjön örökké. Tehát mindesetre nem egyszerű, ezek az operon szerkezetek, ezek aztán öröklődnek egyes baktériumfajokban. Tehát úgy néz ki, hogy egy elég lázas evolúciós munka folyik ebben a rendszerben. Ezek a gram-negatív baktériumok, ezek a legegyszerűbbek, őnekik ugye tényleg ilyen szemiperbeáblis hátjaszerűen beki mennek ezek a jelmolekulák. Gram-pozitív baktériumokban kicsit már más a helyzet. Itt a legegyszerűbb rendszer is 4 génből áll, és ennek a géneknek itt is látjuk, hogy tehát az evolúció során az egyes operon topológiák azok elválnak egymástól. Ez a fajta operon, amit vizsgálunk, ez a Bacillus subtilisben van jelen. Ott a felső, az világítán, itt ez a topológia van. Itt átfedéseket látunk, ugyanaz a molekuláris topológia úgy jelentkezik, hogy különböző számú átfedés van a gének között. A subtilis csoporton kívül is van ezt régebben nem nagyon vették észre, de létezik. Itt egy teljesen más jellegű átfedő csoportok vannak, tehát itt is folyik evolúció. Azt lehet mondani, hogy a kommunikációs gének általában nagyon, tehát gyorsabban fejlődnek, mint a többiek, és nagyon szép ilyen ortológ csoportok jelennek meg köztük. Na most a kommunikációnak tulajdonképpen az az egyik lényege, tehát oda vezet, hogy ezek a baktérium populációk meg tudnak hódítani, kolonizálni tudnak bizonyos felszíneket, meg tudnak különböző élőhelyeket hódítani. Egy élőhely meghódítása tipikusan olyan, hogy ahhoz nem egy sejt kell, hanem egy koordinált mozgás kell. Itt is azért érdekes, hogy ezt mondjuk inkább a szépsége miatt használom ezt a diát, de végül is érdekes, hogy a baktérium sejtek itt nem szeretnek lenni. Mondhatjuk, hogy szeretik a fémet, talán azt használják föl, de ugyanilyen könnyen lehet, hogy szeretik azt, hogy kiemelkednek, és ott nagyobb a mozgás. Tehát tulajdonképpen nagyon ritkán tudjuk megmondani, hogy miért ott nő egy közösség, ahol éppen találjuk. Ezek a közösségek ilyen biofilmeket képeznek, tehát először összejönnek, ez itt látszik, először összejönnek, akkor miután összejöttek, körülveszik magukat egy mátrixszal. Azért fontos ez, mert mind tulajdonképpen egy óriási dimenzióváltozás van. A szabad médiumban ugye semmi sem korlátozza a jelet, tehát a jel, ami ahogy megszületik, mindjárt el is megy. Itt azonban egy zárt környezet keletkezik, és ez a mátrix, tehát a... Hoppá! Talán vissza. Mondom vissza. Igen. Tehát ezt hívjuk biofilmnek, ezeket láttuk azon a, azon a hajón. Tehát a lényeg az, hogy egy elég komplex fejlődési ciklus van, és tulajdonképpen a kolonizáció az úgy történik, hogy nem olyan szépen visszamennek a sor elejére a sejtek, hanem mennek tovább és tovább és tovább, és mindenütt ilyen újabb kis kolóniákat szerveznek, amelyek először nőnek, és utána elkezdik kiengedni a felesleges sejteket. Tehát ezeket a dolgokat szeretnénk mi többek között modellezni, tehát a genomikai áttekintés mellett modellezés is van, és ehhez ilyen úgynevezett ágens alapú modellezi, tehát ágens alapú modelleket használunk, amelyek azt jelenti, hogy a modellnek a résztvevői azok elkerülik egymást, kicsit igazodnak egymáshoz, és van egy fő irányuk is, amelyik vagy a rajnak a középpontja, vagy pedig egy, mondjuk hát valahonnan ismerik, hogy délre kell menni a gólyáknak. Na most ezek a csoportok, például ezek, tehát ez a halraj, például elég komplexen viselkedik, mert meglátják a gólyát, azonnal visszahőkölnek, föntről támad ugye egy cápa, és akkor itt a másik oldalon kezdenek el spriccelni. Tehát tulajdonképpen látszólag nagyon komplex dolgok történnek, holott ezek azért nem, tehát nem kell azt képzelni, hogy itt valamiféle csodálatos elvek valósulnak meg, mégis sokan ezt raj intelligenciának, vagy swarm intelligence-nek szokták mondani. Hát manapság repülőgépeket is, drónokat is szoktak programozni ezeken az elveken. De ez a fajta ilyen félig kaotikus, örvénylő mozgás, ez ugyanaz a halaknál, mint amit aztán a baktériumoknál is látunk. Tehát ez készített bennünket arra, hogy ilyen baktérium modelleket építsünk. Itt a lényeg az, hogy nem csak a baktériumokat kell modelleznünk, hanem a diffúziót is, ahogy az anyagok diffundálnak egyik sejtől a másikig. Ez egy érdekes, mert ez egy ilyen sok a sokhoz típusú kommunikáció, hiszen minden sejt bocsát ki anyagot, és többi kevésbé ugye eldiffundál a barátaihoz, de hát azért olyan nagyon messzire nem jutnak ezek a sejtek. Mégis ezt modellezni kell, ezt két dimenzióba szoktuk modellezni, és két dimenzióba szoktuk a laboratóriumban is, amelynél hát ez egy ilyen jellegzetes, ilyen fraktálra emlékeztető pattern, nem igazi fraktálok ezek. De bennünket ez azért érdekel, mert hogy lássuk, hogy vannak olyan fenotétát, ilyen kollektív fenotípusok, nem történik semmi, ez a rajzás, ezt próbáljuk modellezni, ez egy rajzó közösség, és van olyan, hogy elindul, és összeomlik a populáció. Tehát ezeket próbáljuk mi modellezni, ezt csak az ijesztés kedvéért raktam föl, ez elég sok kézi munkát jelent, különböző mutánsokat hozunk össze. Bennünket itt az érdekel, hogy a kommunikáció és a kooperáció mutációi hogyan befolyásolják a sejteknek az életét, és főleg a közösségek életét. Ez tulajdonképpen egy kolonizációs modell, hogy úgy mondjam. Az egészséges sejtek azok egy ilyen közösséget formálnak, amelyik egy tápanyaggal borított felületen szépen tud előre mozogni, tehát úgy néz ki, mint egy megszervezett dolog. Nos, ezek a sejtek képesek a jeleknek a követésére is, tehát ilyen migrációs jelenségeket mutatnak, tehát csinálunk egy ilyen elméleti jellel borított ösvényt, és akkor a sejtek csak arra fognak menni. Nos, itt egy mutációt látunk ezen az utolsó előttin. Itt vannak egyrészt vattípusú sejtek, és másrészt is vannak olyan sejtek, amelyek nem tudnak szignált termelni, csak el tudják fogadni az utasításokat. Na most itt egy ilyen szociális rétegződés alakul ki, mert a mindenhez értő sejtek azok migrálnak ott, ahol több a tápanyag. A többiek pedig követik őket. Érdekes módon, hogy 2-3% vezető elég egy ilyen közösséghez. Ez a közösség nem annyira szép és hatékony, de azért hát ő is tud valamennyire kolonizálni. Na most akkor van baj, hogyha olyan mutánsaink vannak, amelyek nem kooperálnak, tehát a metabolikusan metabolikusan két költséges anyagokat nem termelik meg. Hogyha ilyen valaki, akkor ezek a sejtek, ezek itt a vörös sejtek, ezek összeomlasztják a társaságot, elindulnak, és aztán hirtelen vége az egésznek. Nos, a signal trackingnek, tehát az, hogy a sejtek követni tudnak jeleket, természetben nagyon sok példája van. A baktériumok azok például szeretnék odavonzani megfelelő anyagokkal a hasznos mikrobákat. Ugye ez történik akkor, amikor egy növény megpróbálja a talajt ugye meghódítani, de ez mindig kétesélyes dolog, mert nem csak azok a mikrobák vannak itt, akik fontosak, hanem vannak másféle mikrobák, hiszen akik egyrészt érzékelik ennek a növénynek a kibocsátott jeleit, pardon, a növény jeleit, vagy pedig a hasznos mikróba jeleit. És ezek aztán egészen különféle baktériumok lehetnek, ezek mind jönnek a hívószóra, és ugye akkor, hogyha rossz baktériumok jönnek, akkor azt mondják, hogy ez a növény nem szerette ezt a talajt. Hát igen, mondhatjuk így, hogy nem szerette ezt a talajt. A növény nem tudja mindig kiépíteni az ő neki szükséges mikróba környezetet. Na most ugyanilyen érdekes az a nem termelő sejteknek az inváziója. Látjuk, hogy itt egy jó nagy termelő közösség indul, és beszabadulnak ezek a nem kooperáló sejtek, amelyek ugye nem termelnek mondjuk enzimet. Ezek a enzimet nem termelők ugye sokkal gyorsabban nőnek. Ez olyan, mint hogy valaki nem fizet adót. Ugye? Egyszer csak ugye megy, egyre többen lesz, amikor már aztán senki sem fizet adót, akkor vége az egésznek. Nos, hát ezt mutatja tehát ezt a bizonyos molekuláris szabályzó modelleket magába foglaló baktérium modell populáció viselkedése is. Nos, most térjünk át azokra a sejtekre, vagy azokra a helyzetekre, amikor eleve többféle faj van jelen. Itt hát kettő, maximum hármat tudunk vizsgálni, nagyon nehéz ez, óriásra nő a paramétertér. Van, hogy két faj teljesen stabilan koexisztál, és egy olyan homogén csoportot formál. De gyakrabban találunk valamiféle szegregációt. Hát szegregáció úgy történik, hogy az egyik faj az magához ragadja az irányítást, és nem engedi oda a kajához a többit. Itt van egy ilyen. Ez lehet stabil, például itt, de lehet az is, hogy ezek a leszakadó sejtek végül is kivesznek. És nagyon sokszor találunk ilyen mozaik jellegű megoszlást is, és a természet számára ez nagyon fontos, hiszen rengeteg mozaikszerű sejt, tehát mozaikszerű képződmény van a természetben, az összes erdő ilyen. Na most ezt a csoportot kompetitív exklúziónak nevezhetjük, tehát azt jelenti, hogy az egyik kiversenyzi a másikat. Honnan? Hát innen a jobb helyekről. Ez is egy exklúzió, mert ki vannak zárva, nem halnak ki, de ki vannak zárva az előnyösebb élőhelyekről. És végül itt is tulajdonképpen mozaikszerűen az egyes csoportok kizárják a másikat átmenetileg vagy végleg. Ez diverzitás változást eredményez. Itt van például itt csökkenhet a diverzitás, itt nőhet, mert ugye térbeli paternizáció miatt nő a diverzitás. Nos, egy másik, itt utolsónak említett tulajdonsága ezeknek a modellpopulációknak, hogy tulajdonképpen önvédelemre képesek. Ezek most olyan modellek, amelyek kibocsátanak, tehát minden faj másféle anyagot termel, amivel amit a többi vagy megszok, vagy pedig hát el kell mennie. Ezek a közösségek tulajdonképpen úgy néznek ki, hogyha összekeverjük őket, azt látjuk, amit a mikrobiológusok a laborban is, hogy hát először is majdnem mindenki meghal. És aztán valahogy elkezd fölnőni egy közösség, ami teljesen más, mint az a közösség, akivel indítottunk. És ezek a sejtek megszokják egymást. Itt is úgy vettük, hogy a sejtek valahogy horizontális géntranszferrel egyszer csak elkezdik eltűrni a többieknek a antibiotikum, tehát antimikrobiális anyagait. Na most, hogyha egy ilyen közösséget hosszan hagyunk érlelni, akkor sokféle faj lesz benne, és nagyon sokféle antibiotikumot termelnek. Ezek a kevésbé, tehát egyrészt az egyes fajoknak semmi esélyük nincsen, hogy belépjenek egy ilyen közösségbe, mert ők egy-két dologhoz tudnak alkalmazkodni, de mikor egyszerre 15-tel megtámadják őket, akkor általában meghalnak. Tehát ez lényegében, ez a modell, ez azt mutatja, hogy a természetes mikrobatársadalma, azok megvédik magukat. És valóban ilyen, ezek nagyon állandóak tudnak lenni, tele van velük a tengerfeneke, országoknál nagyobb mikrobiális szőnyegeket fedeztek fel nem olyan régen. Tehát ez egy életre való életforma. Nos, az ilyen co-evolved, tehát az érett közösségek, ezekre az jellemző, hogy azért a résztvevőknek jobb együtt lenni, tehát jobb a közösségben, mint kívül. És hogy van elegendő idő arra, hogy megszokják egymást. Egy magányos invader, magányos támadónak nem sok esélye van ezekkel szemben. De oké, tehát ez akkor lehetséges azért, hogyha a környezet nem változik meg nagyon, mert más lesz a helyzet, hogyha a környezet változik. Például összekeveredett, van egy ilyen mozaik közösségünk, ez olyan, mint hogyha országok lenne, és hirtelen megpróbáljuk összekeverni, hogy most mindenki menjen mindenhova. Két dolog történik a mi modelljeinkben. Hát, mondjuk a kettőből az egyik túléli, a másik elpusztul. Tehát magyarul létezik valahogy tovább a közösség, de egy sokkal alacsonyabb szinten. A másik, ami szintén nem, ez olyan 40%, hogy mind a kettő meghal. Na most érdekes, most ez csak, hogy egy történelmi párhuzamot mondjak, hát ugye a római birodalom kihalása, vagy átalakulása, az ugye egy sima folyamat volt, gondoljunk mi, de azért sokkal alacsonyabb szinten folytatódott az élet. Legalább 1000 év eltelt addig, amíg egy normális öblítő WC-t meg tudott építeni az európai társadalom. Tehát nagyon sok minden, tehát lecsökkent a komplexitás. Ezt a komplexitás csökkenést látjuk itt is. Hát itt van szavakkal, amit mondtam, hogy a résztvevőknek egy gyors összekeverésre nincs ideje válaszolni. És hát a fizikusoknak mondanám, hogy egy ilyen közösség, ugyanis ez nem egy equilibrium, tehát ez nem egy egyensúly, ez egy steady state. Ezt fel kell tartani egyrészt, másrészt nem áll vissza magától. Tehát a közösségekre az jellemző, hogyha megzavarjuk őket, nem állnak vissza maguktól. Tehát az itt bemutatott példákból úgy lehet összefoglalni, hogy vagy a genetikus variabilitás nő, tehát mondjuk mutások keletkeznek, azok megélnek. Na most ezek például megélhetnek úgy, hogy ilyen társadalmi komplexitás növekszik, és megélhetnek úgy is, hogy térbeli komplexitás, tehát mozaicitás növekszik. Erről is lehetne beszélni, hogy az emberi társadalmakban is megvannak ezek a dolgok, és hát különböző politikai rendszerek azért ugye megpróbálták vagy a genetikus variabilitást, vagy pedig a társadalmi komplexitást valamilyen módon csökkenteni. Hát nem volt sikeres, én azt hiszem, úgyhogy a természettől azért sok mindent lehet tanulni, és az összefüggés, vagy az összefoglalásképpen, tehát ezt szeretném mondani, hogy amire a jelzőrendszerek vannak, az a spontán közösségformálás, a recruitmentnek a jelensége, tehát mondjuk, hogy tudunk jeleket követni, jobban használjuk ki az erőforrásokat, mint egyedül, mert komplexebben tudunk nekiállni az erőforrásoknak, tehát a környezetben talált tápanyagoknak, és végül is ezek a amiről beszéltem, hogy önvédelemre képesek ezek a közösségek, és hát még lehalogatásra is, erről most nem beszélek, de hát azt szerintem bármelyik tévéműsorban ugye meg tudjuk hallani. Szeretnék köszönetet mondani az önök figyelméért és kollégáimnak, akiknek a munkájáról itt most beszámoltam. Köszönöm szépen!